Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, azokat is esetleg, akik vendégként érkeztek a Pasaréti gyülekezet nevében is, és hálásak vagyunk Istennek, hogy itt lehet előadónk is, Alföldi Borús Dezső lelkipásztor, aki a bibliai témában reformáció 500. évfordulójára is készülve, mikor kezdődött a reformáció előtti reformációk az egyháztörténelemben címmel tart előadást. A 393. számú dicséret, két vers, a 68. Zsoltárunk dallamára éneklendő, ne csüggedj el kicsiny sereg, 393. számú dicséret, és mind a két versét énekeljük, én majd vezetem az éneklést, most zongora nélkül énekelünk. 393, mindkét verse.
Ne csüggedj el kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön, bár elpusztításodra tör, gond kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízál ügyed az isteni, népét ő el nem ejteni, ő áll majd bosszút érted, ő állít Gedeont melléd, által a harcodban megvéd, szent igéjét és véged. Él az Úr hány ígérete, ördög s világ minden csele, meg szégyenül mi rajtunk. Vélünk az Úr mi ővele, végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk. Krisztusunk segélye ne hagy, párt fogunk végig te maradj, oltalmazd neved által, hogy mint hű nyájad te neked, zenkesünk dicséreteket, víg boldog nálad ással.
A református kalauz szerint mai napra kijelölt igeszakasz nagyon bátorító. A Filippi gyülekezethez írt levél 4. rész első 7 versében, az első 3 versben az apostol személyes megjegyzéseket is tesz az első század hívőre is utalva, a 4. verstől kezdődően pedig talán többünknek is ismerős ige szakasz hangzik, hadd legyen most bátorítás az előadás hallgatására is bennünk, számunkra az előadónkat is hadd bátoríthassa. Filippi levél 4. rész 4. versétől tehát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezek a sorok, reflektálások arra, amit a 3. rész végén úgy mutatott be az apostol a Filippi gyülekezetnek az első században, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnan a mi megtartó úrunk Jézus Krisztust is várjuk, tehát földön élő hívők, de mennyei állampolgársággal várva az Úr Jézust. Örüljetek az Úrban mindenkor, mi töltse be a hívő ember, hívő közösség életét a szívében, öröm az Úrban, ez tehát a nehézségek között is megvalósulhat, Pál éppen börtönben van. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, milyennek az emberi kapcsolataink, nem csak a lelki testvérekkel, hanem a hitben még nem járókkal is, az Úr közel, és semmifelől nem aggódva, hanem imádságban, könyörgésben, hálával Isten elé. Mi van a szívben, mi jellemzi az emberi kapcsolatokat, mi jellemzi az Istennek szóló kapcsolatunkat, mert az Isten oldaláról pedig ez van a 7. versben az ő békessége, az Isten békessége. Isten békessége töltötte be az apostolt akkor is, amikor a Filippi szolgálata miatt börtönbe került, aztán dicsőítette az Urat éjféltában, és akkor történt az a csoda, nagy csoda, hogy kiszabadította őt Jézus. Filippi gyülekezetnek az örömlevelét írja, pedig börtönben van. Jellemzi az életedet az öröm, a szelíd lelkűség és az imádság hálával, mert az Urat jellemzi az ő békessége. Ha valamelyikünk életében most nincs békesség, talán az előadás is majd segít abban, hogy megismerhesse azt a Jézust, aki egyszer így mondta a tanítványainak, az én békességemet adom nektek. Most imádkozzunk. Magasztalunk azért mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus, amikor a földön járt, mindent elvégzett. És köszönjük, amikor ez az ő elvégeztetett váltságműve a mi életünkben is elkezdett munkálkodni. Köszönjük, hogyha mi is hozzátartozhatunk, ha még nem, ma is hadd halljuk az evangéliumot, hogy hozzátérjen bárki. És köszönjük, Urunk, hogy voltak előttünk járók a hitben. Áld meg előadónkat, hogy amikor beszél rólad, beszél ő róluk, hadd lássuk meg a te békességedet, kegyelmedet, nagyságodat. Hadd tudjuk most is örülni annak, aki te vagy. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért ismerhetünk téged. Kérünk téged arra, Urunk, mindaz, ami itt történik, legyen a te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Amen. Átadom a szót előadónknak.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén, ahol a Zsoltárok könyvéből a 119. fejezet 63. versét elolvasom, mint egy olyan gondolat ez, ami végig foglalkoztatott engem az előadásra való készülés közben. A 119. Zsoltár 63. verse így hangzik, hogy társak vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják. Amikor annak innen a Bibliaszövetséget létrehoztuk, akkor is ez volt az egyik vers, ami bennünket motivált, tudnék. Egyszerűen éreztük, hogy társai vagyunk azoknak, akik az Úr Jézus szeretik. És én azt hiszem, ez az igazi egyház történeti szemlélet, hogyha azokat az embereket keressük, és azoknak a közösségét és történelmét keressük, akik társak voltak a Krisztus követésében, vagyis Jézus Krisztus tanítványai voltak. Így az én egyház történet szemléletem különbözik a másfajta történet szemléletektől. Én többször megtanultam a történelmet az általános iskolában, a gimnáziumban is, a teológián is, aztán különböző történelemkönyvek kerültek a kezembe. Én Jonathan Edwardsnak a történet szemléletét fogadtam el, legalábbis ő mondta azokat a gondolatokat, fogalmazta meg nagyon okosan, amik az én alapelveim voltak. Ez a metanarratíva, a meta az a mögött. A narratíva, a beszámoló, vagy elmesélése valaminek, vagyis egy történelmi eseményt három szempontból, három háttérből szemlélünk. Egyik az, hogy mi történt a Földön, másik ennek mi hatása volt a mennyre és a pokorra. Vagy hogy a mennyei hatások hogyan látszanak meg egy földi történeti helyzetben, vagy a lenti hatások hogyan látszanak meg. Ez a meta narratíva, keresem a lelki összefüggéseket a történelemben. Így, amikor a történelem, egyház történelemről, most az előadás egyik témájáról beszélek, akkor ilyen háttér gondolatom van, hogy hol van Krisztusnak a gyülekezet, ez a lelki nép. A másik, amit előjáróban elmondanék, az az, hogy a témánk a reformáció előtti reformációk, tehát a reformáció szó, A reformáció jelenti azt, hogy visszaalakítás és megújítás. Ez a reformációnak a szava, és ez mostanában sokat fog foglalkoztatni bennünket. Amikor valamit vissza kell formálni, hogy olyan legyen, mint eredetileg. Mikor volt szükség reformációra? Amikor valami eldeformálódott. És ez így történt a középkorban is. A krisztusi gyülekezetnek a formája, a kegyessége, a tanítása az egyház történet során eldeformálódott, eltorzult, és ezért mindig újból vissza kellett alakítani, vagy megpróbálni visszaalakítani az eredetihez, az alapokhoz. Az első 4 században még nem voltak különösebb gondok, az 5. századra azon már azok a addig is megjelenő hibák annyira felerősödtek, hogy az egyház egy rossz irányba folytatta az útját. Lassan kialakult a pápaság, pedig a Bibliában egy szó sincs arról, hogy az egyháznak szüksége volna pápára. Lassan kialakult a papság, mint olyan, akik mint egy közben Isten és az ember között levő réteg lettek volna, akik közben járnak és képviselik a hívőnek a dolgait Isten előtt. Ez, hogy a papság elintézte a hívőknek a problémáit, ez a személyes hitet meggyengítette. Ez olyan, amikor hozzám jöttek a diákok, hogy én hittan tanítottam, és jöttek, tanár úr, imádkozzon értem, mert matek dolgozat lesz. És mondtam, hogy én nagyon szívesen imádkozom, érted, de az igazi az, hogy te saját magad imádkozol. Tehát amikor a papságnak a közben járó szerepe így megerősödött, ők voltak azok, akik a üdvösséget közvetítették, ez a személyes hitnek a dolgát nehezítette. Lassan kialakult az, hogy nem is kell élő hittel átvenni az Isten ígéreteit, hanem csak jót kell cselekednünk, és kialakult az, hogy a jó cselekedetek által építjük ki az utat a mennybe. Ez a Krisztusnak a golgotai áldozatát gyengítette. Aztán a mártírok milyen jeles dolgokat hajtottak végre, pláne amikor életükkel vagy a halálukkal megpecsételték a bizonyságukat, mártírok lettek, utána csodálták őket, aztán a sírjaiknál tettek fogadalmakat, azután később elkezdték tisztelni őket, aztán a csontjaikat is kezdték tisztelni. Kialakult a szentek tisztelete. Aztán elkezdtek kéréseket elmondani a korábban elhunyt szenteknek, és vártak, hogy azok teljesítsék. Kialakult a szentek kultusza. Ezután, vagy ezzel párhuzamosan kialakult a Mária kultusz, amikor Mária oda került a Szent Háromság személyei mellé, és hozzá imádkoztak, és ez egy külön téma volna, a Mária dogmák kialakulása. Látjuk, deformálódás. Ezért szükség volt, hogy reformálják az egyházat. És még mondhatnám tovább a purgatóriumot. Kialakult az, hogy nem a földön dől el az embernek az örök üdvösség, hanem az egyház, mint olyan, még a halál után is tud segíteni az emberem. Bemutatja érte a engesztelő szentmise áldozatot. Aztán mondhatnám vég nélkül az eltorzulásoknak a végtelen, végére mehetetlen sorát. Kialakult a Jézus által adott 2 sakramentum helyett a 7 sakramentumnak a tanítása, amiket az egyház szolgáltat, porcióz ki, és hogyha az ember az egyházzal jó kapcsolatban van, ezeket a szentségeket magához veheti, és így kezdettől fogva mindvégig az egyház folyosítja neki az üdvösséget. Látjuk, nem az élő személyes kapcsolat a Krisztussal, hanem az egyházon keresztül az üdvösség, amit ha az egyházhoz ragaszkodom, el is fogom nyerni. És ez is nagy téma lenne, hogy a kezdettektől fogva, amikor megszülettem, akkor eredendő bűnöm van. De az egyház odaadja a Szent Sákramentumot, a keresztséget, és a keresztvíz eltörli azt a bűnt, amit örököltem. Tehát az eredendő bűnt eltörli. És azt utána a többi 7 szentség egymás után, vagy a laikusoknak csak egyre kevesebb, mert a papsági szentség, akkor folyamatosan, állandóan adja újabb életkorszakokra az egyház az üdvösséget. a bűnöket, ha megvalljuk, akkor a pap majd el fogja mondani a penitencia módját, és még be is mutatja, értem, az engesztelő szentmise áldozatot. Hát látjuk, hogy az egyház lassan, fokozatosan, évszázadok menetén eltávolodott a egyenes Krisztustól, megadott úttól, emberi téveigések miatt megromlott, és ezért szükség volt reformálni. De nem 1517-ben kellett reformálni, amikor a nagy klasszikus reformáció megtörtént, amire emlékezünk a következő esztendőben az 500. évforduló alkalmával, hanem állandóan kellett reformálni. Mindig kellett mondani, hogy ez azért nem így van. Azért a Bibliában nincs szó ezekről a dolgokról. És vissza kellene térni az alapokhoz. Ezért mondhatom, hogy a reformáció nem 1517-ben kezdődött, de mindig szükség volt reformációra, és mindig voltak olyan csoportok, akik ugyanazt mondták, mint amit a reformátorok mondottak. Ezért majd lesz egy olyan kép is a képanyag között, amelyikben láthatjuk az előreformátorokat és a reformátorokat együtt, egy asztalnál ülni, hiszen ugyanazt az üzenetet hirdették, és majd látni fogjuk, hogy a nagy előreformátorok ugyanazt mondták, mint a mi reformátoraink. Sőt, még egy 18. századi egyház történész azt is elmerte mondani, hogy Calvin nagyon sok gondolatát Walt Pétertől merítette. Nos, hát így szeretnék rátérni az előadásomra, hogy mikor kezdődött az előadás, az a reformáció. Hát rögtön akkor mindig elkezdődött a reformáció, amikor valami eltorzult. És így szeretnék majd három nagy előreformátorról beszélni, ami megelőzte a reformációnkat, Waldról, Wycliffről és Huszról. Az egyház állapota gyalázatos volt. A képen láthatunk egy szegény papot, aki ittas állapotban már nem tud hazamenni. És vonszolják a szerzetesek, meg az apászák is maguk után, vagy maguk előtt, hogy valahogy mégis visszataláljon az ágyba. Tehát ilyen állapotok között láthatjuk, hogy méltatlan a Krisztus ügyét képviselésére egy ilyen ember. Az egyházban rettenetes állapotok voltak. Egy cseh könyvön másoltam ki ezt a képet, ami templomban nem is nagyon illik, de képzeljük el, a középkori egyházban ilyen züllött események történtek. Ezért nagyon sokan az egyháztól függetlenül kezdtek különböző módon vallásos életet folytatni. Itt láthatjuk a flagellánusoknak a felvonulását. Ez egy különleges bűnbánó csapat és egy bűnbánó mozgalom volt, akik látván a papságnak a bűneit, az egyház bűneit, meg a saját bűnüket, ezért vezekléssel és önmaguk megostorozásával és kínzásával próbáltak Istennek kedveskedni, és így előre haladni valahogy a lelki életben. Ilyenek voltak a beginák is, a beginák mozgalma. A beginák mozgalmában ilyen a világtól félre vonult, vagy különös közösségekbe csatlakozó nők hosszú-hosszú utakat, hatalmas távolságokat tettek meg, és közben magukat ostorozták. Na most a legkülönbözőbb csoportok alakultak ki, akik a katolikus egyház mellett próbáltak valamilyen módon vallásos életet élni. Mi azonban se a beginákkal, se a flagellánusokkal, se majd talán később lesz még olyan képanyag is, az úgynevezett manicheusokkal nem vállalunk közösséget, se a bogumilekkel nem vállalunk közösséget, nem ott találjuk meg azokat, akik igazából reformálni akarták az egyházat. Tehát az középkori egyházban voltak a katolikus hivatalos tanítás mellett különböző csoportok, ezeket joggal nevezhették szektának, noha nem volt joguk arra a Róma irányított teológusoknak, hogy bárkit is szektának nevezzenek, mert ők voltak a legnagyobb szekta. Az én történet professzorom Pákozdi László Márton, aki nem is mondtam, hogy pietista lett volna, vagy egy beszűkült látókörű teológus lett volna, azt mondta, hogy a legnagyobb szekta a római egyház, mert van szektafőnök, van a Biblia mellett egy más tanítás, és más utak, mint amit a Biblia tanít. Tehát A Róma ezeket mind szektának nevezi, a manicheusokat, a bogumileket, a flagellánusokat, a beginákat, meg a többieket. És mi úgy látjuk, hogy ezek valóban szekták voltak, csak mi ezt joggal mondhatjuk, mert mi tudjuk, mi a tiszta bibliai tanítás. És ezért, aki olvassa, vagy otthon forgatja Brodbarg könyvét, a Zarándok gyülekezet című könyvet, sok jót kivehet belőle. A testvérgyülekezetek adták ki ezt a könyvet. A Zarándok gyülekezet című könyv sok jó dolgot mond, de sajnos összekeveri az előreformátoroknak a kegyességét a manicheusokkal például, és egy kalap alá veszi ezeket, akik tényleg szektás tanításokat mondtak, a előreformátorokkal, a három nagy előreformátorral, ugye a Vald, Wycliffe és a Hus csoportjaival. Ezek valóban, ezek a, mondhatom, hogy középkori szekták, mint a flagellánusok, meg a manicheusok és a bogumilek, vagy még talán a pauliánusok is, azok talán nem annyira. Ők valóban nagyon sok tévedést elkövettek, egy különleges misztikát képviseltek, nagyon sok babonaság és varázslás volt ezekben a szektákban. Sőt, a manicheusok még mindenféle keleti vallásos elemeket, így a perzsa vallásnak az elemeit is összekeverték a kereszténységgel. Így, amikor egy ilyen felfogást hallunk, hogy az igazi kereszténysége az ős magyaroknak a manicheizmus volt, mert ez egy ismert tanítás, hogy mielőtt a István királyunk vezetésével felvettük volna a római ritust, azelőtt nekünk már volt egy genuin, igazi kereszténységünk, ez volt a manicheizmus. Ezt ne fogadjuk el, mert a manicheizmus az mindenféle misztikus és pogány, és a zoroasztrizmusból, a perzsa dualizmusból levő vallásos elemeket ötvözött a kereszténységgel és az ősmagyarok vallásával, és ezek a babonás és misztikus elemek találkoztak, ez ott a manicheizmus. Ez a kereszténységnek nem volt egy igazi fajtája. Tehát ezért az a bizonyos könyv, a Zarándok gyülekezet című könyv, nem gondolom, hogy korrektű szemléve elfogadható lenne. Ezek a szekták nem voltak a kereszténység igazi képviselői. Hanem három személyt, illetve itt egy negyedik is van, említenék meg, de a három személy az, akire szeretnék fókuszolni. Egyik Walt Péter, másik Wycliffe János, harmadik Hus János. Nagyon érdekes, ezek az emberek mind az egyház megújításán, visszaalakításán munkálkodtak. Nagyon nagy hatáskörük volt a koruk egyházi életére. Ezért ezeket az embereket ki is átkozta a pápa. Volt, akit többször is kiátkozott, és volt, akit meg is égetett. De Isten mindig adta ezeket az embereket, hogyha ezt a három embert nézzük, ugye a legelső, a 13. században élt, 1274, ezt az évszámot megjegyezzük, akkor a helyünkön vagyunk, tudnék, akkor átkozták őt ki. Legalul található Walt Péter, ő egy lioni takács volt. Walt Péter fönt, elég rosszul látom ezt a képet, jobb oldalt fönt az a Hus János, bal oldalt Wycliffe. Tehát sorrendben nézzük, legalul Walt Péter, Wycliffe, John Wycliffe és Hus János. Ami jobb oldalt nem van, ő szavonna róla, ő azért eléggé rajongó volt, tehát őt nem tartom annyira az előreformátorok sorába tartozónak. De ez a három, aki itt lent található, először Walt, Wycliffe és Hus. Ők azok az előreformátorok, akik különböző évszázadokban éltek. Mert tehát 1200, nem tudom, hogy jó évszámot, 1214 negyedik lateralitási zsinat, ezt kell megjegyezni, 1214 Vart Péter a negyedik lateráni zsinat akkor exkommunikálta. Tehát a 13. században adott Isten egy embert, aki reformált. Wycliffe 1384-ben halt meg, akkor a 14. században adott Isten egy előreformátort, és a harmadik pedig a Husz János, ő pedig 1415-ben égették meg a konstanzi zsinaton, őt pedig a 15. században adta Isten. Tehát minden évszázadban adott Isten egy olyan embert, aki felhívta az egyház figyelmét arra, hogy ez a központi tanítás, ez a hivatalos tanítás nem felel meg az Isten igéjének, és vissza kell térni a forráshoz. A forrás pedig az Isten igéje, a Szentírás. Ezért a bizonyos jelszó, ami a mi jelszavunk is, a mindenkori reformáció népének a jelszava, a retro ad fontes, fons fontis a forrás, vissza a forráshoz. Ez a jeligéje volt az összes előreformátornak, és nem csak a reformátoroknak volt ez a központi gondolat, hogy vissza a forráshoz, vissza a Szentíráshoz, és ezek mind a Szentírást lefordították a saját nyelvükre. Így például Walt Péter is lefordította a Szentírást a francia nyelvre. Az első francia bibliafordító a Vulgátából, tehát a latin bibliából, de a nép kezébe adta a francia nyelvű bibliát. John Wycliffe, aki Angliában élt, ő lefordította a Bibliát angol nyelvre, hogy az ő barátai, testvérei, a Lollardok tudják olvasni Isten igéjét saját maguk, mert latinul nem értették a prédikációt, a szöveget sem. És Husz János meg a cseheknek az anyanyelvére fordította le a Szentírást, hogy lehessen a Szentírást megérteni. Így most kicsit sorra veszük első Walt Péter, aki a Waldens mozgalomnak úgy gondolják, hogy ő volt a Waldens mozgalomnak a megalapítója és az atya. Hát róla azt tudjuk, hogy egy dúsgazdag ember volt. A takács kereskedésből élt, és a lioni takácsok az ő utódai, így mondják, vagy lionistáknak is mondják, mert Lyonban élt gond nélküli életet, és egyszer egy nagy mulatság során, amikor együtt volt a barátaival, akkor az egyik barátjuk a szemük láttára szörnyet halt, meghalt. Abban a pillanatban meghalt. Nem tudtak rajta segíteni. És annyira megrázta ezt az embert, hogy magába szállt, vagy Istenhez fordult, és a Szentlélek általi változás ébredt benne, különösképpen egy ige kapcsán, azt mondják a történészek, hogy valaki elmondta neki a gazdag ifjú történetét, hogy egy fogyatkozás van még benned, add el minden vagyonodat, és kövess engem. És akkor Walt Péter ezt a döntést meghozta. De nem csak egy ilyen szociális angazsman volt, amit elkezdett ott gyakorolni, hogy szétosztotta a vagyonának a felét a szegényeknek, hanem egy valódi szív szerinti odafordulása volt Krisztushoz és a Bibliához. Művelt ember volt Walt Péter, így tudta a Szentírás saját maga olvasni. És aztán barátaival együtt fordítatta le a Szentírást. És elkezdte hirdetni, hogy mit is mond a Biblia. És kiderült, hogy pápáról szó sincs a Bibliában. Hogy egyszerűen nem is érthető, hogy miért ül valaki a kereszténység fölött, és miért vallja magát a Krisztus földi helytartójának. És hogy a purgatórium tanát megkérdőjelezte. És kiderült az, hogy nem úgy van az, hogy csak a papok vehetik magukhoz az úrvacsorában a bort, hanem azt a laikusoknak is a két szín alatt kell odaadni az úrvacsorát. És hogy nem cselekedetekből igazulunk meg, hanem hitáltal, és hogy a Bibliát olvasni kell, és hogy nincs hét sákramentum, csak kettő. Tehát ugyanazokat mondta, mint mi, és a megtérés szükségességét hirdette, és egy óriási lelki ébredés támadt. A reformáció, mint olyan, hogyha rájövünk, hogy valami rossz, és visszaalakítjuk, akarjuk formálni az eredetire, hogyha visszamegyünk a forráshoz, akkor lelkileg felfrissülünk. Örömmel merítek a szabadító kútfőből. Ezt mondja az Ézsaiás prófétában az a bizonyságtevő hang, hogy örömmel merítek a szabadító kútfőből. És ez mi nekünk naponkénti megtapasztalásunk. És hogyha a szabadító kútfőből meritek, akkor megújul a lelkem. Ergo, ezek lelkileg megújult emberek voltak. Tehát ezek ébredési mozgalmak voltak. Valaki azt mondta, hogy az egyház története nem más, mint mindig megújuló ébredéseknek a története. És ezek az emberek az ébredést munkálták, és Walt Péter kettesével járta a falvakat és városokat, és hirdette az égét, és Isten nagy ébredést adott épp a takácsok között. És hát egy hatalmas ébredési mozgalomként elterjedt egész Európában a ő mozgalmuk. Itt láthatjuk Európa térképének egy részét, ahol ezek a piros foltok vannak, mindenhol valdás közösségek voltak. Pláne amikor őket kiátkozták, a lioni püspök kiátkozta, akkor neki menekülnie kellett, és egyesek szerint elment Flandriába, az Picardia, tehát a Franciaországnak az észak-keleti részén élő Belgium alatt, ami Picardiával szomszédos, ahonnan később Calvin is származott. Tehát ezeken a helyeken Isten lelke megmozgatta a szíveket, és ébredési csoportok jöttek létre, és ezek aztán évszázadokon keresztül adták tovább az evangéliumnak a stafétabotját. Ami bennünket még jobban izgat, vagy érdekel, hogy ugye az Alpok mentén ment az exkommunikáció után Csehországba, és azt mondják, hogy Csehországban halt meg Walt Péter, és ott az Alpok mentén minden a gyülekezeteket alapított. És így, majd ezt, amikor a magyarországi valdásokról néhány szót mondok, akkor talán részletesen kifejtem, Magyarországra is eljutott a valdenseknek a mozgalma. Tehát az előadásom második részében szeretnék beszélni a magyarországi valdensekről, a magyarországi wiklifistákról és a magyarországi huszitákról. De most csak épp, hogy megemlítem, hogy ez volt tehát Walt Péternek az élete. De azonban itt mielőtt befejezném Walt Péter dolgait, el szeretném mondani, hogy nekem olyan forrásaim vannak, amiket a mai egyház történészek nem ismernek, és nem is használnak, vagy nem tudnak ezekről a forrásokról, vagy nem akarnak tudni ezekről, vagy feledésbe ment források. Tudnék, egyik legnagyobb teológusom, akitől legtöbbet tanultam, Campegius Fitringa, aki 1700-as évek elején Franeckerben tanított Hollandiában. És egy nagy tudós volt, aki egyháztörténész volt. És olyan egyháztörténészeket idéz 1717-ben a könyvében Fitringa, akiket egyszer sem hallottam említeni a mai egyháztörténészek között. Hogy Fitringa olyanokat olvasott, akik számára tekintélyek voltak, és akik már feldolgozták ezeket a valdens történeteket. Így egy Johannes Léger nevű ember, ez a 669-ben írta meg a könyvét. Egy Peter Boyer nevű ember, aki francia nyelven írta meg a valdenseknek a történetét. Akkor egy hasonló korból származó Flacius, akkor egy Hottinger, stb. Tehát egyház történészek, akik olyan információkhoz juthatják az embert, amiket a mai egyháztörténészek nem ismernek. Így elmondják azt, hogy nem Walt Péter alapította a valdenseket. És ez egy olyan hír, amit talán kollégákat megráz, vagy elgondolkoztat. Tudnék, hogy Walt Péter már egy meglevő közösséghez csatlakozott. Tehát amikor lelki szomjúság támadta szívében, és Isten új szívet, új lelket adott neki, akkor oda is vezette azokhoz az emberekhez, akik már előtte, mielőtt ő megtért volna, ezeken az utakon jártak. És így ezek a történészek, így például Johannes Léger előhozott, tehát 1669-ben, előhozott az oxfordi könyvtárból olyan műveket, amelyek Walt Péter előtt 70-50 évvel keletkeztek, valdens iratokat. Mert hogyha nézzük, akkor Walt Péter 1175-ben kezdett prédikálni. 1175-ben kezdett prédikálni, 1214-ben exkommunikáltak a negyedik konstanci zsinaton. Latinai zsinaton. 1175-ben kezdett prédikálni. 1160-ban tért meg. Ezek az iratok pedig a oxfordi könyvtárból, 1100-ból és 1105-ből származó valdensi iratok, amikben a pápaság tanítását, kegyességét, vallásos gyakorlatát elutasítják, amikor tiltakoznak a pápaság eretnekségei ellen. Más iratok is voltak, és még régebbi iratok is voltak, ezeket nyilvánvaló, hogy a inkvizíció megsemmisítette. Tehát a valdensek már Vald Péter előtt éltek. A valdensek a Piemon völgye, vagy Piemon tartománynak a völgyeiben éltek. A vald szó az jelenti a völgyet. Hogyha nézzük itt a képünkön, a Itáliának a észak-nyugati tartományát, az ott Piemon, és, vagy Piemont. Annak a szomszédja már Franciaország, a Aix-en-Provence, ahol később a reformációnak, meg hugenottáknak olyan nagy bázisa volt. Tehát ezek ilyen, mondhatom, megszentelt vidékek, Isten szent lelke ott ébredést adott. És ott éltek azok a valdensek, akikhez csatlakozott a Vald Péter megtérése után. És azt mondják ezek a régi egyháztörténészek, hogy ezek a közösségek ősrégiek voltak, vagyis a valdensek nem Vald Pétertől származtak, hanem Pál apostolnak a tanításától. Tehát Pál apostol maga alapíthatta ezeket a valdens gyülekezeteket. És nagyon észszerűen érvelnek az egyház történészeim, akik elmondják, hogy Pál apostol, amikor Rómában megírta a levelét, Korintusból írta a levelét, azt írja a római levél 15. részében, hogy van egy nagy tervem, hogy eljutok Hispániába. És nem azt mondja, hogy eljutok Hispániába tengeren, mert hogyha Korintusban tengerre szállt volna, akkor nem kellett volna elmennie Rómába. Nem így tervezte, hanem titeket érintve, ha majd titeket meglátogatlak, akik után úgy vágyakozom. A 15. rész 24. versétől olvasjuk ezt, hogy ha majd Hispániába megyek, rajtatok keresztül fogok menni Hispániába. Tehát a Róma 15, 24, ha Hispániába megyek, elmegyek hozzátok. Tehát nem tengeren fogok menni, hanem szárazföldön. Ha pedig Rómából ment tovább Hispániába, akkor Piemonton keresztül kellett átmenni. És tudjuk, hogy Pál apostol ahova elment, mindenhol hirdette az evangéliumot, és mindenhol gyülekezeteket alapított. És ezek a gyülekezetek létrejöttek, és a valdes völgyekben elrejtőzve képviselték a tiszta evangéliumot. Olyan volt a valdenseknek a léte, az egyház történészeim szerint, a sötét középkorban, mint a zsidó népnek a Gósen földi tartózkodása, amikor háromnapos sötétség volt egész Egyiptomban, de a Gósen földjén világos volt. És teljes sötétség volt a középkori egyházban, de ott a piemoni völgyekben, az alpoknak a völgyeiben, a valdens völgyekben ragyogott az evangélium. És ezek a csoportok megmaradtak egész a reformációig, és ott csatlakoztak is a reformációhoz. Kávin is meglátogatta őket, még egy emlékoszlop is hirdeti Kávin látogatását ezen a helyen. És utána sajnos az inkvizíció utolérte őket, és szétszórták őket. Tehát ez egy roppant érdekes dolog Vald Péterről, hogy megtalálta azokat a hívőket, azt a hívő kontinuitást, ami a mi népünk, ami az előreformáció és a reformáció népe, amelyik a mindenkori reformációnak a népe, amelyik az a nép, amely vissza megy és mindig újból örömmel merít a szabadító forrásból. A másik előreformátorunk Wycliffe, John Wycliffe volt, aki pap volt, és tudós volt, és hit tudósként a tanítói hivatalban szolgált, az Oxfordi Egyetemnek volt tanára. És ő is az úrembere volt, egy megtért ember volt, akinek a Szentírás volt a legelső az életében. És ezért le is fordította a Szentírást angol nyelvre. Ő is még latinból fordította le a Szentírást angol nyelvre, a Vulgátából. Kettesével járták a tanítványai Angliát. Itt a képen azt láthatjuk, hogy kiküldi a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ugyanúgy azt hirdette, mint amit Vald Péter, és amit mi hirdetünk, és ami az Isten népének az örök üzenete, hogy csak a Szentírás, és abban elegendő az, ami le van írva. Nem szabad semmit sem hozzátenni. A botrány ott robbant ki vele kapcsolatban, amikor teológiai tanácsot kértek tőle, mint egy neves teológiai professzortól. Tudnélik, ez az időszak volt a pápák avignoni fogságának a korszaga. Tudjuk, hogy a pápaság túlkapásait a francia királyok nem tudták elszenvedni, és már Szép Fülöp 8. Bonifáciust elfogta. A pápai testőrök tehetetlenek voltak, és szegény 8. Bonifácius fogságba került. Mondják is, hogy aztán később kiszabadították, de az izgalmába belehalt. Ezt egyik konfirmandusom kellett, hogy elmondja, még a gyúrai gyülekezetben. Jó, megtanítottam nekik az egyház történetet, és ott állt a szegény konfirmandus a gyülekezet előtt, ott nem szombat este volt csendben a konfirmáció, az egész nagy gyülekezet előtt, és hát egyház történeti kérdések voltak, és mit tudsz 8. Bonifáciusról? És a kisfiúnak remegett keze lába, és csak annyit mondott, hogy izgalmába belehalt. Úgyhogy mondtam is, hogy nem a konfirmációra volt, hogy nem olyan izgalmas ez azért, de a 8. Bonifáciusz belehalt. Viszont ezután a pápai székhelyet áttették Avignonba, Franciaországba. És ez volt a pápaságnak az avignoni fogsága szinte 70 évig, két pápa volt. Mert az itáliaiak is választottak egy pápát, újat, meg az avignoni pápák is megvoltak. A probléma ott adódott Oxfordban, illetve Angliában, hogy a Péter filléreket melyik pápának fizessük. Mert egy állami kötelesség volt, egy katolikus állam, a Péter filléreket, az adót ki kellett fizetni a pápának. Hogy most Avignonba fizessük a Péter filléreket, vagy pedig Rómába fizessük a Péter filléreket. És a teológiai tudós azt mondta, hogy egyiknek sem. Mert nincs szükség pápára. Sehol a Bibliában nem olvasunk pápáról. És ez jó lenne, hogy ha meghalnák többen a mai világban is, mert én úgy gondolom még, hogy a mai emberek azt gondolják, hogy pápaság nélkül összeomlana a kereszténység. Úgy gondolják, hogy a pápára nagyon szükség van, mint hogyha Krisztus fundálta volna a pápaságot. Az égvilágon semmi nyoma nincs annak a Bibliában, hogy pápára volna szükség. Hogyha a református egyházban, a nagy egyházunkban kiosztanék egy kérdőívet, hogy szükség van pápára vagy nem, én attól tartok, hogy elég rossz válasz kapnánk. De Wycliffe megmondta világosan, hogy egyiknek se kell fizetni Péter filléreket, mert nincs a Bibliában pápáról szó. És hát ezért őt a pápa 4-szer ki is átkozta. Hogy melyik, azt már nem tudom, lehet, hogy 2, egyik helyről, 2 a másikról kapott, de 2-szer kiátkozták. A halál után 15 évvel a konstanzi zsinat alkalmával kiásták a csontjait, megégették, és a Rajnába szórták. Hát ez már neki nem fájt, az biztos, de hát ez egy gyalázatos dolog volt, és így próbáltak bosszút állni rajta. Az akkori egyetem városokat ismerjük, akkor nagyon szép kép tárul elénk. Tudnélik, óriási létszámmal működtek ezek a nagy egyetem városok. Így Cambridge, Oxford, aztán Sorbonne, meg ahol csak voltak nagy egyetemvárosok, és hogy volt egy híres tanár, akkor oda özönlöttek a diákok. Így özönlöttek a diákok Oxfordba, hogy hallgassák John Wycliffe tanításait. És így mentek hozzá a diákok egész Európából. És Csehországból nagyon-nagyon sok diák elkerült Oxfordba, és megismerte John Wycliffe tanítását. Így jutott el Wycliffe tanítása Prágai Jeromoshoz is, aki többek közt ő volt az egyik, aki a tanítást magával vitte. Ő Prágai Jeromos, látjuk a képen, magával vitte John Wycliffe-nek a tanítását Oxfordból, Csehországban. A pontosság kedvében el kell mondjam, hogy ő 1384 után került Oxfordba, tehát nem személyesen hallotta a professzort, de a tanítását átvette, és magával hozta Csehországba. Egy nagyon nagy tehetségű ember volt, aki állandóan utazott, és mindenhol hirdette ezeket a tanokat, majd még megemlítem, hogy Budára is elhozta az evangéliumot. Nálunk is prédikált, és nálunk is voltak wycliffisták, Magyarországon Tehát nem csak Waldensek, hanem utána Wycliffe követői is éltek Magyarországon. Ezeknek is a történetét érdemes volna feldolgozni. A konstanci zsinaton láthatjuk a képen, ott a Zsigmond királyunk alatt Konstanz felirat, ott égették meg Prága Jeromost. A kép hibás, a térkép, nem tudom ki rajzolt ezt a térképet, hát Bázel az Konstanzon nyugatra van. Úgyhogy ez térképészetileg nem stimmel, de ott volt Konstanz, ahol van, és ott égették meg Prága Jeromost. Prága Jeromost megégették valóban, mint élő embert, de a Wycliffe-nek pedig akkor ásták ki a csontjait, és utóbb egy poszthumusz, vagy hogy mondjam, ezt később büntették meg őt. Tehát a konstanzi zsinaton három elő reformátorral végeztek, majd elfogom, hogy a Huszt János megégették, Prága Jeromost megégették, és a korábban már meghalt Wycliffe-nek a csontjait is megégették. Tehát alapos munkát végeztek. A képen itt Husz János kivégzését láthatjuk, a harmadik előreformátorunknak a kivégzését. Husz János a képen látható fekete ruhában, a harmadik előreformátorunk, aki Prágai Jeromos révén ismerte meg Wycliffe tanítását. Hát látjuk azt evangéliumi lángot, Isten odaadta a 13. században Walt Péter kezébe. Ugye ezt a lángot odaadta Wycliffe kezébe, ugye ezt a lángot odaadta Prágai Jeromos kezébe, odaadta Husz János kezébe, és a sötétség, a világosságot mindig kioltotta. Nem tudták elviselni az evangéliumnak a fényét. És amikor ébredést adott Isten szent lelke, akkor az ébredést mindig megoltották, és mindig megfojtották. És az embereket pedig lehetetlenítették, és megölték. Husz János Zsigmond császárunktól menlevelet kapott, salvus conductus kapott. Vagyis azt jelenti, hogy nyugodtan jöhetsz, és visszamész. Saját lábadon téged senki nem fog bántani, ezt Zsigmond ígérte meg. Mégis, amikor oda került, letartóztatták, kihallgatták, hogy vonja vissza az ő tanításait, és akkor nem volt hajlandó erre, akkor őt megégették. Ez Zsigmond császárunk, német-római császárunk számlájára írható, aki egy hitbeli döntést hozott. És ez a különbség az én egyháztörténet szemléletem és más egyháztörténet szemlélet között, hogy én a lelki összefüggéseket keresem. Én nem csak a vallásos összefüggéseket keresem, hanem amögött a legmélyebb hitnek az összefüggéseit keresem és találom meg. Tudnék, Zsigmond tudta, hogy mi az evangélium. Tudta, hogy mi az evangélium egyrészt azért, majd hamarosan erős néhány szót szólok, mert ezelőtt 5 évvel Budán, az ő udvarában, vagy együtt Budán hallgatták az evangéliumot, Prágai Jeromos Budán Zsigmond előtt prédikált. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy pogány volt, akinek nem volt törvénye. Nagyon jól tudta, hogy mi az, amikor Isten hívása hang, Krisztus hívása hangzik. Másodszor tudhatta, hogy mi az evangélium, azért, mert a sógornője hívő volt. Wenzelnek, a testvérének a felesége Mária királyné, a prágai királyné hívő asszony volt. Neki Husz János volt a lelki gondozója. Én nem tudom elképzelni, hogy egy familienfesten, egy családi találkozón, hogyha vannak élő hite van, az ne derülne ki, hogy ő hisz az Úr Jézus Krisztusban. Hogyha valakinek élő hite van, azt a családban is megkül, hogy vajon. Zsigmond nagyon jól tudta, hogy mi az evangélium. Tehát nem egy politikai döntést hozott, nem is egy vallási döntést hozott. Krisztus hívta, és a nemet mondott erre. Ez egy lelki döntés volt, egy negatív lelki döntés volt részéről. Különben szokták mondani, hogy nem bírt a pápasság erejével, meg a zsinatnak a hatalmával, illetve épp az volt a probléma, hogy 3 pápa volt éppen akkor, és a 3-at le kellett tenni, aztán egy 4-et választottak. Ez volt akkor a konstanzi zsinat egyik problematikája. De egyrészt ez szorongatta nyilvánvaló Zsigmondot, nehézé tette a döntését. Mindezt elismerjük. Azt is, hogy a zsinat is nagyon határozottan fellépett, ezt is elismerjük. De az ő saját szavát vonta vissza, és egy cseh könyvben olvastam, cseh szerzők idézik azt a fültanút, aki ott állt a folyosón, amikor Zsigmond azt mondta, hogy tegyetek vele azt, amit akartok. Tehát Zsigmond volt a egyik hibás ebben az ítéletben, aki hibát követett el, és felelős ebben a dologban. Olyannyira, hogy a közvélemény is erről beszélt. Nemrégen, 5-6 évvel ezelőtt a Szépművészeti Múzeumban egy nagyszerű kiállítást láthatunk Zsigmondról. Talán valaki látta, nagyon nagy élmény volt számomra, Zsigmond és kora. Egy ilyen kiállítás volt, amin több festmény, korabeli festmény is látható volt, így ez a festmény, ami ábrázolja Zsigmond császár, német-római császárt. A kép messziről így néz ki. Háttérben fönt látjuk a keresztet. És látjuk háttérben a keresztet, és Pilátus oda lovagol a kereszthez, különben a Golgatát látjuk a háttérben, valaképpen viszi a keresztet, talán Krisztus keresztjét. Utána pedig Pilátus lovon. És mindenki észrevette, hogy a Pilátus arca a Zsigmond arca. Tehát a festő úgy festette meg a Pilátus személyét, hogy Zsigmond félreérthetetlen, félreismerhetetlen arcát rajzolta oda, festette oda. Tehát itt láthatjuk, hogy Zsigmond valóban mennyire hibás volt. Szegény prágai Jeromos 20 után még élt egy esztendőt, őt egy éve később ölték meg, de sajnos megtántorodott, és visszavonta a tanait. És utána a lelkiismeret úgy meggyötörte, hogy azt mondta, nem, vállalom a mártíromságot. De a feljegyzéseit is kell látnunk, hogy hogyan tudták őt megtörni. Csak néhány gondolat. 350 napon át sínlődtem a legkegyetlenebb börtönben. Bűzben, szennyben, saját piszkomban fetrengve. Nélkülözéseknek közepette. És ti ez idő alatt csak ellenségeim és vádlóim voltatok. Csak ennyit hoztam ebből az idézetből. És utána ő is elnyerte a mártíroknak a koronáját. Ekkor indult a huszita háború. Láthatjuk, hogy hogyan harcolnak. Látunk egy huszita tábort, ahol családok is együtt vannak a harcosokkal. Látjuk a tábornak a vár, tábor hegyét, ahonnan a taboriták nevezték őket. És itt szavonarodat láthattuk. Ezeknek a mozgalmaknak mindig a szentírás volt a legfontosabb. A képen egy régi Waldens francia bibliát láthatunk. Ezeket a bibliákat másolták és terjesztették. És az Isten igéjét, akik nem tudtak olvasni, kívülről megtanulták. A valdesekre ez volt a jellemző. Most már a magyarországi valdesekről szeretnék szólni. Tudnék, Magyarországra bejött mind a három irányzat. A valdensek is idejöttek Magyarországra, a wiklifisták is voltak nálunk, meg husziták is voltak Magyarországon. És a valdensek tehát úgy kerültek Magyarországra, hogy Vald Péter Prága fele ment, és útközben mindenhol gyülekezeteket alapított. És Magyarországon nem hinné el az ember szinte, hogy szinte mindenhol voltak valdens gyülekezetek. Például fennmaradtak a híres soproni valdens pernek az aktái. Ahol megismerjük a soproni kereskedők között a valdenseket, akik a Bibliát rendszeresen olvassák, imádkoznak és lelki életet folytatnak. Az inkvizíció aktái fennmaradtak. Gyülekezetek voltak Sopronban. Utána megyünk följebb Esztergomba, Egerben, elegészen Brassóig, sőt Dévidéken még Szerémségen is voltak valdensek. Ennek az a magyarázata, hogy ezekben a városokban és a nagyobb városokban a takácsipar igen fejlett volt, illetve a takácsok Flandriából, meg különböző nyugati részekről nyomultak, jöttek egyrészt kereskedni, másrészt a hitük miatt nyomultak, jöttek ide Magyarországra is, mert az inkvizíció nyomta őket keletre. És ezek a nagyvárosok mellett külön kis manziókban laktak, ilyen külön telepeken laktak, és ott a saját kultúrájuk, meg saját elgondolásuk és hitük szerint éltek, és olvasták a Bibliát, és fordították a Bibliát. Így (kül) az első feljegyzés, amit találtam, 1238-ból származik, ahol egy magyarra fordított Lukács evangéliumot égett el az inkvizíció Tatán. Ennek az a története, hogy egy Benedek nevű tatai presbiter plébános tulajdonában volt egy az inkvizíció szerint rosszul fordított Lukács evangélium. Az inkvizitor bizonyos Demeter templom, az inkvizitor, bizonyos Damasus inkvizitor az egybegyűlt tömeg jelenlétében egy nagy beszédet mondott, és utána ünnepélyesen elégették a kifogásolt szent iratot, mint egy Scripta Curiosa nevezett iratot. Ennek az a jelentőség, hogy a 12.-13. században magyar nyelvű evangélium fordítás létezett már Magyarországon. Hogy kik fordították ezeket a bibliákat magyarra, azt nem nagyon tudjuk, illetve sejtjük, hogy valdens papok lehettek, akik, vagy szolgálók voltak, akik lefordították ezt, akik érdekes módon a prágai Károly Egyetemnek a diákjai voltak. Tehát még 20 előtt vagyunk, 100 évvel, másfél, 200 évvel, és a prágai egyetemen már a valdens tanokat képviselik, és a bibliai fordításokra, a szövegekre ráírják, hogy a Károly Egyetemnek a monogramja van ott. Ezért a Biblias Carolinas, így nevezték, ezeket kellett elégetni az inkvizitoroknak. Tehát Isten gondoskodott arról, hogy bibliák legyenek, és mindezt onnan tudjuk, hogy az inkvizíció aktái beszámolnak, hogy Pozsonyban is, Nagyszombaton is bibliákat égettek. Bártfán bibliákat égettek, Lőcsén, Szatmáron nagyméretű bibliai égetése igyekeztek elnyomni ezt az egészet. Az inkvizíció teljes erővel rászállt a valdensekre, és el is pusztították volna, de jött a tatárjárás. És a tatárjárás idején, ugye mindenki hát mással foglalkozott, és így megkönnyebbült, kicsit fellélegzett az a kis csapat, aki életben maradt. Ezután nagyon érdekes módon Kun László nyitott volt ebben a dologban, és amikor az inkvizitorok nyomták tovább nyugatról ezeket a takácsokat, és ezeket a hívő embereket, akkor Kun László befogadta őket, és ezek a valdens gyülekezetek nagyon szépen éltek itt Magyarországon. Csak érdekességként szeretném elmondani, hogy 1276-ban a dominikánusok Esztergomban össze akarták gyűjteni a gyerekeket hittarra. Tudnélik, annyira elterjedt a valdens tanítás, hogy azt mondták, a gyerekeket mi fogjuk hitoktatni. És a mindjárt a képet megmagyarázom, miért tettem ide ezt a képet, amikor az íjasokkal, tehát a karhatalom embereivel házról házra jártak, és ott a manziókat végigjártak, hogy a gyerekeket összeszedjék, akkor egy Máta nevű asszony hangosan elkezdett kiabálni és rikoltozni, hogy a keresztes háborúba akarják vinni a gyerekeinket. És ez azért érdekes, mert ezelőtt, tehát ez 1276, 1212-ben néhány évtizeddel azelőtt volt a gyerekkeresztes háború, amikor az egyik legnagyobb gaztettet követte el a római egyház. Tudnék, azt mondták, hogy a Szentföldet azért nem tudtuk elfoglalni, mert bűnös emberek mentek, az ártatlan gyermekeket kell összeszedni. És elkezdtek prédikálni, és hívogatták, és fanatizálták a gyerekeket. Ez a kép erről beszél. Amikor valaki magasra tartja a keresztes zászlót, és a gyerekek, mintha a hámelni patkányfogó hívna őket, oda vonzódnak, és mennek, és követik, és viszik el őket a Szentföldre, és ezeket a gyermekeket behajózták, és egy része a tengeri viharban elpusztult, a többi része pedig soha nem jutott el a Szentföldre, hanem Alexandriában rabszolga piacra kerültek, és ott tűntek el. Ez volt a gyerekkeresztes háború. És annyira benne volt a magyar emberek, vagy a magyarországi emberek, vagy a takácsoknak a tudatában, hogy ez az asszony hangosan kezdett sikítozni, hogy nem adjuk a gyermekünket, mert el akarják vinni a Szentföldre. Ez a középkor. Ez a katolikus, római katolikus egyház. És azt mondják a valdens szülők, hogy mi a gyermekénket saját magunk akarjuk hitben nevelni. Ezek voltak a magyarországi valdensek. El kell még mondjam azt, hogy a wiklifisták is bejöttek Európába. Tudnélik, hogy valami fogalmunk legyen róla az inkvizíció. A Szent Inkvizíció. Ez a kép egyik legmegdöbbentőbb kép a könyvtáramban a spanyol inkvizíció idejéből származik. Ohms, két óval, Ohmsnak nevezik azt a festőt, németalföldi festőt, aki ezt festette. Az inkvizitorok meglepik a Biblia olvasó apát és a lányát, és viszik őket az inkvizíció börtönébe. Ezt a képet ábrázolja ez a jelenetet. Kapisztrá János egyik legnagyobb inkvizitor volt különben. A képen láthatjuk Prágai Jeromost. Tehát róla van szó, amint ugye vitatkozik és védi a maga tételeit. Nos, ő volt Prágai Jeromos, aki 1410 nagy csütörtökén Budán hirdette az igét. Tehát azért ez egy nagy esemény. Ez egy egyháztörténeti esemény. Én ezt Május Eremérnél olvastam, ott fedeztem fel, hogy Prágai Jeromos 1410 nagy csütörtökén Budán hirdette az igét. És úgy próbáltam azonosít, hogy melyik templomban hirdethette az igét, hát nem tudom, talán Mátyás templomban hirdette az igét, abban a templomban, ahol már eddig is voltak olyan emberek, akik szerették a valdens, aztán később a huszita tanokat. És arról prédikált, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Bebörtönözték. Ez volt a válasz. 2 hétig, és utána szabadon bocsátották. 5 év után égették csak, 6 év után égették csak meg. Tehát már Prágai Jeromos hirdette az igét Magyarországon, és a wiklifizmus elterjedt Magyarországon is. Ez egy külön téma lenne, nem akarok belemenni, de már Wiklif élete során 1380-ban voltak Magyarországon, akik Wiklif tanait képviselték. Azonban a huszitizmus az, ami elérkezett hozzánk ezután. A következő a huszitizmus abban a világban, ahol a papok a legnagyobb tekintélyek voltak. És nézzük meg ezt a képet, ahol egy pap és egy laikus áll egymással szembe. Egy cseh könyvből másoltam ki ezt a képet. A pap megrökönyödve azt mondja, hogy te laikus létedre tanítasz engem a Bibliából. És tényleg ez történt, mert a papok nem is ismerték jól a Bibliát. Úgy el lehetett végezni a teológiát a középkorban, hogy nem ismerte valaki a Bibliát. Amikor Menno Simon, a nagy holland reformátor, csak sajnos anabaptista lett, de mindegy, a reformációba indult-e, Menno Simon elvégezte a római katolikus teológiát, 16. század elején azt mondta, úgy végeztem el a teológiát, hogy nem olvastam el a Bibliát. Hát ezek után jön egy laikus, aki nem csak, hogy magyar, az érti a Bibliát, és felháborodva mondja a papnak, ez volt a huszitizmus, és ez elérkezett Magyarországra. Olyan mértékben, hogy a pápa külön inkvizitort küldött Magyarországra, hogy a huszitákat felszámolja. A husziták, az előbb már láttuk azt a képet, hadd menjek vissza, a szerémség. A szerémség az most Szerbiában van, a válság alatt a szerémségben nagyon elterjedt a huszitizmus, és a Márkiai Jakab teljes erővel üldözte őket, ezért, ahogy egy egyháztörténészünk mondja, 60 magyar falu, kicsit soknak tartom a számot, de ezt mondja, egyháztörténet, csónakra, hajóra szállt, és Moldvába menekült. És köztük volt az inkvizíció elől, és köztük volt Tamás és Bálint szerzetesek, akik leforították a új szövetséget, és talán az egész Szentírást is a Tatros folyó mentén. A Tatros folyó mentén fordították le ezek a szerzetesek a Szentírást magyar nyelvre, ez a híres huszita Biblia. ami a Müncheni kódex, meg az Apor kódex volt. Tehát ezek fordították le a magyar nyelvre az első magyar biblia fordítás. Ez csak, hogy érdekességként hoztam ezt a képet, ez a képes krónikának az egyik képe, hogy 1303-ban, visszalépek kicsit, ez még a Waldenseck kora, 1303-ban egy Lajos pap, a paptársával együtt a Mátyás templomban exkommunikálta, kiközösítette a pápát, és az egész római klérust. Tehát 1303-ban, tehát a Waldenseknek az irányzata már Wycliffe előtt olyan erős volt, hogy a pápát kiközösítették, mint szakadárt. És teljesen igazuk volt, mert hát ők csak a Biblia alapján álltak, és hát persze aztán utána visszaállt a régi rend, és megégették őket. A huszitizmusról még annyit kell elmondanom, hogy ez a Márkiai Jakab megégette a huszitákat, ezért menekültek el. Amikor visszament Rómába, Márkiai Jakab, mert a Budai Nagy Antal lázadása után azért neki is meleg lett ott a talaj, és visszament Rómába, és leírta a husziták hitvallását. Ez roppant érdekes, tehát a pápai levéltárban lehetett felfedezni a magyarországi husziták hitvallását, és itt van előttünk ez a szöveg, a magyar husziták alábbi javaslatos nyilatkozatot, stb. Fogadták el. 1. Az úrvacsorát két szín alatt kenyérrel és borral kell kiszolgáltatni. Vagy 12. Ne csinálj képmásokat vagy keresztet. Vagy 15. A pápának nincs több tekintélye, mint egy egyszerű szerzetesnek. Vagy később nincs tisztító tűz a 27. Aztán itt lehet, hogy rosszul van fölmás a rosszul szkeneltem be, de van egy olyan, hogy akit a pápa megátkoz, az Krisztus megáldja. Úgyhogy a magyarországi huszitáknak a hitvallását ismerjük. És mindenhol az egész országban voltak husziták. Na, ez a bizonyos kép, ahol az előreformátorok és a reformátorok együtt vannak, mert egy lelki nép ez. Ugyanazt a megújulás, visszaalakítást akarták elintézni, vagy megvalósítani. Amit itt én felőlem legelől egy ember egy Bibliát tart a kezében, vagy egy könyvet, és ír, ő Wycliffe. Baloldalt, aki olyan különleges sapkában van, ő pedig Husz János. Tehát az előreformátorok együtt van a Calvinnal, meg Ökolampádiusszal, meg Bucerrel, meg a többiekkel együtt. Ez egy nagyon érdekes kép. Na, ez már nem ide tartozik, mert messze folyna ez az egész előadás. Be kell fejeznem. A huszitizmus annyira elterjedt, képzeljük el Magyarországon, hogy 1508-ban Ulászlóhoz egy kérvényt küldenek el az országos zsinatukról. 1508-ban a husziták országos zsinatot tartanak, ami hitbeli testvéreink országos zsinatot tartanak, és kérik Ulászlót, hogy fogadja már el ezt a vallást, és ne üldözze őket. Ez Földvári László írja az egyház történetében. Tehát a husziták 1580 Székesfehérváron zsinatot tartottak, hitvallásuk cikkelyét írásba foglalták, és hitük tisztaságát igazolása Ulászlónak, amíg csak 2 éves Lajos királyá koronáztatása alkalmával Fehérváron nyilvánosan benyújtva kérték azok megerősítését. És befejezem, Földvárit idézem. Kérésük nem teljesedett. De nem sokáig kellett már remegve vírasztgatniuk a kétség éjjelében. Közelgett a víradat, mely hozott vigasztalást, és hirdetett nekik nagy örömet, mely az egész népnek öröme lett, és a mindhalálék hű hitvallók kijöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, és nagy készséggel odaborultak a vigasztalónak, és örömöt hirdetőnek keblére, és lettek zsengéi, az evangéliumilag reformált egyháznak. Vagyis ezek a kis patakok beletorkolódtak a reformáció csodálatos folyamába. Köszönöm a türelmüket. Ez az előadásom végére értem, és egy imádsággal fejezzük be. Köszönjük, Urunk, hogy társaik lehetünk azoknak, akik téged szeretnek, akik a parancsolatai szerint szeretnének járni. Köszönjük, hogy van neked egy néped, mindenhol ezen a világon, a te megváltott sereged. Köszönjük, hogy ennek élő tagjai lehetünk, és azok is maradhatunk. Köszönjük a megváltó csodálatos áldozatát, és a megváltónak csodálatos hatalmát, hogy ezt az áldozatot nekünk meg tudja jelenteni, ránk tudja szabni, és el tud hívni a ő szolgálatára. Köszönjük, Krisztusunk, hogy a tiéd lehetünk, hogy hozzád tartozunk, és mint a te népednek a tagja, megyünk végig ezen az úton. Erőről erőre jutunk, míg majd végül megjelenünk a Sionon. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Áldás békesség.